hullámot hallanak engem jól. Örömteli küzdelem az esővel, ötletlenemesen, és én az északi parton jövök, és az örömmel láttam, hogy a kert meg lesz locsolva. Kedves konferencia résztvevők, amikor megkaptam a meghívást, akkor nagyon örültem, mert nem először vagyok itt, és mindig egy kis megilletődéssel jövök. Édesanyám itt volt, nem is 43-ban, hanem azon a híres találkozón, hanem rögtön utána is a Södörgyének volt a tagja, református papcsalád, a Nagy Ákos nagyapámunk Baranyai Esperes volt, és az ő lánya, édesanyám. Ezt nem tudom megkérdezni tőle, pontosan melyik rendezvényen volt itt, de ennek a legendája, család legendájának is a része lett. Voltam már itt, akkor egy nagy sátor alatt tartották a rendezvényt, ami nem volt része, egy szép épület, amikor legutóbb itt volt. Ugyanakkor egy kicsit szorongva jöttem, mert mit tud mondani egy közgazdász, főleg megnéztem a programot, és hát értesültem arról, hogy szakeladások voltak adatokkal, tényekkel. Nagyon nehéz egy közgazdásznak hozzátenni ehhez a témakörhöz. Minden esetre én valóban a címbe, a tőlem például adás címébe beleadtam a peregrinációt. Nem vagyok történész, szerettem volna az lenni, de bizonyos praktikus megfontolásokból inkább közgazdásznak mentem, és ennek az előnyeit is élvezem, de a tanításunk során minden tárgyat, amit tanítok, két elemmel egészítek ki a szokásoshoz képest, az egyik a történeti. Ez nem minden közgazdasági iskolának része. Mondván, hogy hát ami van, az van, ami volt, az pedig a múlt. De azt gondolom, hogy mindig el kell helyezni a dolgokat a folyamatában, ezért értem vissza a peregrinációra. Tehát egy olyan fogalomra, ami korábbi korszaknak a vándorlásait, munkaerő vándorlásait illeti. A másik pedig, amit minden tárgyamnál szóba hozok, az a térségi kitekintés. Hogy nálunk mi van, az fontos, de máshol mi van. És ez azért is lényeges, mert hogyha nem csak magyar ügyként nézünk erre a témakörre, kivándorlás, elvándorlás, hazatérés. Persze nekünk ez a legfontosabb, és ez a leglényegesebb. De ugyanakkor azt tudni kell, és tudjuk is, hogy máshol is vannak ilyen folyamatok. Ha tehát az ember időben széthúzza azt, amit vizsgál, térségben is széthúzza, akkor csökkenti azt a nagyon gyakori magyar életérzést, hogy ez csak velünk fordul elő. Egy speciális magyar öröm, vagy nagyon speciális magyar baj. Nagyon kevés olyan problémát tudnak mondani, ami kizárólag speciális magyar baj lenne. Mert az igazi nagy gondjaink, a demográfiai helyzet, egy európai probléma. Kivándorlás, hát vannak országok, amelyek elvesztették a munkai államokat akár 10%-át. Tehát nagyon nehéz olyat mondani, ami nagyon csak is magyar lenne, és hogyha már ebben a gondolatkörben indulok el, akkor el tudok szakadni azoktól, a politikusoktól, akiknek mindig a jelen a legfontosabb. A politikusi pálya, amit én magam bele tekintettem annak idején, nagyon izgalmas, érdekes, de roppant efemer, ott az időhorizont szükségszerűen igen-igen rövid. A miniszterelnöknek lehetnek víziói, és van hátra 4 éve, 3 éve, 2-1, és utána van egy új választás, legalábbis üdítlen ilyenek Európában. Tehát a tudomány az valóban képes, és csak úgy működik, ha a hosszú távlatban gondolkozik, a döntéshozónak pedig különböző ügyei vannak. Ezért gondolom, hogy idehozom ezt a bizonyos idegen szót, amire nem arra gondoltam, hogy most menjen el, de ha elmegy, nem baj, már hozzászoktam, hogy egyetemen emberek jövek, mennek, esznek, szeretkeznek, sok mindent csinálnak, én a jelenlóban már nem jön zavarba egyáltalán. Amiért valóban idehoztam ezt, lássák a peregrináció szóval, hiszen ha visszaidézem megint csak a családi vonatkozást, édesanyámat már említettem, az édesapám apajával a szintén reformáció erősen kötődik, hiszen egyik felmenőm Szegről végről oldalában Bot Péter erdélyi prédikátor, Betlekatt Ódoni papja, magyar igenvényben lelkész, akinek a munkássága nagyon fontos a magyar kultúrtörténetben, hiszen az első irodalom történet, szóval így mondani, az ő nevé amihez kötődik, a Páris pápai szultának a szerkesztője, nagyon-nagyon gazdag a munkássága. Ő például a megható és szép életleírásában megemlíti, leírja, hogy valami ilyesmit mondom, most nem tudom szót szerint idézni, hogy három gyönyörű élet töltött el Hollandiában, ezt a szót fordulatot használja. Ugyanis nem volt akkor Magyar Református Egyetem, aki tehát tanulni akart, elment valahol, és teljesen értelemszerűen utaztak abban a korban, pedig a technikai körülmények egészen mások voltak. Három évet töltött Hollandiában, és 7 mázsa könyvet ért haza, én is könyvtárat alapozott. Tehát lássuk be, hogy amiről most beszélünk és aggodalommal, az a folyamat az nem ismeretlen, egyáltalán nem példanélkül, egyáltalán nem rossz, hanem mindenben benne van a jó, a rossz, a kihívás, ahogy szokták mondani, a feladat, és hát benne van azért a megoldási lehetőség is. Azt is idehozom, mert tegnap a nagy hőségben bezárva még a házba forgattam a közben ügyében kerülő könyveket, akkor éppen valami oknál fogva a pécsi helytörténet esett le a könyvespolcról. A pécsi iparos családok mindegyikéről kiderült, hogy lapozgattam, hogy peregrinált. Mindenki elment valóban dolgozni. Például híres orgona készítők, generációk nőttek fel Pécset, és mindegyik természetszerűleg fordult meg, töltött el éveket Németországban, talán még arrébb is, most már nem tudom felidézni a családtörténet minden fordulatát, tehát teljesen normális, már azt kell mondanom, hogy kicsit mai fogalommal osztályjellegű, vagy rétegjellegű, hogy milyen rétegek, milyen társadalmi csoportok mindig elmentek, visszatértek, kiléptek az ország keretéből visszaléptek. Természetesen az arisztokrácia utazott a legkönnyebben. Az mindig is nemzetközi volt. De a munkás arisztokrácia is. Tehát például a bőrösök, az órakészítő, a lakatosok. Hát el kellett menni valahol Németország, elkészíteni a mesterművet és hazahozni. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez a történeti távlat azt mutatja, hogy amikor egy ország gazdaságáról beszélünk, akkor a természetes a nyitottság. Nekünk azért furcsa sok minden, ami most történik, mert ezt a több száz éves természetességet megszakította valami. Lényegében 1940 és 1980-90 között, tehát ennek a generáció, itt levő generációkra a szempontjából a kulcs időszakokban nem volt szabad munkaerőpiac. De előtte volt, most van, és azt gondolom, hogy lesz is. Tehát természetes az, ami most van, az a természet ellenes, ami most volt. Persze, akkor jön az átmenet, a természet ellenesből a természetesbe, a zártságba, a nyitottságba, és tudjuk, ha egy zárt rendszert megnyitunk, akkor mindenfajta turbulenciák lesznek. Hát csak egy zárt, lezárt szobát, vagy egy épületet kinyit, mint az én éjfélkor kinyitottam, hogy gyerekek jól aludjanak, meg én is jól aludjak, és természetesen mindenfajta ajtócsapkodások lettek, ki kellett futnom, kitámasztani, visszafutott a máshol fújt a szél, lesodorta a papírokat, kinyitottam egy zárt rendszer. Utána persze jobb lehet, de előtte föl kell szedni az elhullajtott kézélet papírokat, azért kell egy komputer bírni, de azért is történik. Nos, ezt csak azért hozom ide, hogy csökkentsem azt az emóciót, amit én úgy érzem, ez a téma kiváltott. Nem akarom az emóciót elvenni, hogy közgazdászok szeretik megölni az érzéseket, de az rossz közgazdász, aki azt gondolja, hogy a közgazdaságtan, az függvénytan, az nem ismeri a szakmáját, a közgazdaságtan az emberek közgazdasági, gazdasági döntésével foglalkozik, emberi döntésekkel. Tehát ilyen értelemben társadalomtudomány, és az emberek nem nagyon döntenek gazdasági ügyben másként, mint hogy döntenek egyéb ügyekben. Az az ország, ahol trehányú parkolnak, tehát a trehányú dolgozik. Ahol a gyerekekkel rosszul bánnak, ott által a szerszámokkal sem bánnak jól. Az az ország nem tud termelni. Látunk ilyen országokat. Délre haladva már mások a normál, mint az északi sikeres, gazdaságok sikeres országokban, amelyekről azt is tudjuk, hogy más értelemben is fegyelmezik. Most ezt akartam előre bocsájtani, és akkor hagyj térjek rá magára, arra, amivel készültem. Lényegében annyit ott akarom elkezdeni, amivel az előbb lezártam, hogy volt egy időszak Magyarországon, amire a teljesen zárt munkaerőpiac jellemző, az ugye a tervgazdaság ideje, nagyon kevés munkaerő külföldi lépett a magyar piacra, a magyar munkaerő az nem sok munkaerő piac, hát egy tervgazdaságban ilyenről nem is tudni lehet beszélni. Külföldivel nem igen lehetett Magyarországon találkozni, legfeljebb turistával. Volt itt külföldi, volt 120 ezer szovjet katona, de azokkal nem lehetett kommunikálni. Én tanultam, nem tudom hány évig, nem is merem elmondani, hogy hány évig tanultam oroszul, de ha nem megyek el Moszkvába ösztöndíjasnak és nem találkozom valakivel, de most már magánügy, akkor nem jövök vissza fest fogni a tudással, ami nem magánügy, de nyilván mi van a dologban, mert addig tanultam 15 évig, de nem volt kinek elmondani, hogy megtanultam, hiszen a szovjet katonák be voltak zárva a laktanyában, és a filmek, a szovjet filmek, amikor bűségesen elváltak minket, azokat pedig szinkronizálták. Ami megint, ez már magyar sajátosság, olyan oknál fogva azt gondolt az akkori politikai magyarok nem tudnak olvasni, nem pedig a fülüket hozzászoktak idegen hangokhoz, megfigyelik más országban a szinkronizáció nem terült el ennyire, és sokkal jobb volt a hallgatónak, nézőnek, egy kicsit erőltetik erről a szemű fül. Mindegy, ez egy kitérő volt. Ez a természet ellenes helyzet, ez nagyon lassan kezdett oldódni. Megjelent Magyarországon egy-két vendégmunkás, nem is hívtuk, de nem emlékeztetnek a jelenleg egyáltalán, hogy ott Kubából néhány textilipari munkáslány, nagyon szép fekete lányok voltak, és rendkívüli jelenség volt. Mentek magyarok az NDK-ba még a 60-as, 70-es években, NDK-ból jöttek ide tanulni, és beléptek a munkaerőpiacra. Van nekem kollégám egyetemen, aki ma is körbe beszéli a magyar, egyre rosszabbul beszél, de itt most a 30 éve ide is nősült, akkor még egyetemistaként még viszonylag értettük, úgymond. És ennek ellenére azt gondolom, hogy a magyar munkaerőpiac, és elnézést, hogy szaksót használok, hát erről van most szó, alapvetően zárt volt. Azt mondom, hogy magyar munkahely, akkor a 95-99% magyar ember kell. Nem volt Magyarországról kivándorlás sem gazdasági jellegű, és ez azért speciális, mert máshol volt. Jugoszláviából milliók mentek ki, teljesen normálisan számított. Megvan ennek a maga geopolitikai előzménye, hogy Jugoszláviából miért mentek ki a délszlávok, még alapvető Németországba, tudjuk, hogy több évtizedes volt. Törökország, a török vendégmunkások kimentek. Az összes többi tervgazdaság szintén zárt volt, tehát szovjetek se jöttek ide dolgozni. Ukrán bányászok tűntek már fel a 80-as években, amikor én ipari miniszterként nagyon kellemetlen, nehéz időszakban a bányászok átszervezésével kellett foglalkozott. Nem lévén érveli politikus, én lementem a bezárandó bányákba, mielőtt bezárták volna. Ugye egy igazi politikus után nem nagyon baj van. Rossz híreknél sose láttam miniszterelnököt, minisztert feltűnni, oda elküldik az apparátust, ha át kell vágni egy szalagot a hídavatásnál, vagy útépítésnek, amivel feltűnnek a politikusok nagy számba. Bányabezárásnál ilyen helyekre nem szoktak megjelenni. De nem volt tanulság nélküli, már csak azért is, mert leszállva a szénbányában lépő, nem túl szép látvány. Zártam be Bauxit bányát, egy fokkal szebb volt. A uránbány az a legszebb, az csillogó kő. Az föltűnt, hogy itt valaki nem magyarul beszél, és kiderült, hogy a vájára egyik része van, hogy orosz, azt mondja, ukrán. Minden esetre ez a folyamat megindult, majd jön a rendszerváltozás, és itt egy óriási elválás következik be, az összes többi rendszerváltoztató ország nyitottabbá válik. Persze nehéz elmenni még Európában munkát vállalni a 90-es években, mert nincsen szabad munkaerővándorlás, de valahogy azért a lengyelek például már akkor elkezdtek jönni menni. És akkor itt a történelem visszaszól, ezért nem érti az ember a közgazdaságtat, ha nem érti a történelmet, nem érti, hogy a lengyel gazdaság most miért dinamikusabb, és a magyar gazdaság miért bank. Az egyik oka, sok oka van ennek, az egyik oka történetesen az előélet. A lengyel reformmozgalom, ami felgyorsult a 80-as évek elejére, és egy társadalmi robbanási vezette Lengyelországot, amit az akkori állampárt és a lengyel néphadsereg egy puccsal törölt el, folytott le egy darabig. A szolidárnos mozgalom, ami az országot lényegében elkezdte irányítani, illegalitásba szorult, és a fiatalok nem emlékezhetnek erre, de talán hallották azt a szót, hogy lengyel piac. Ugye itt az történt, hogy abban a nyomasztó helyzetben, amivel a lengyel népköztársaság került a puccs után, párja volt Európában, nem fizetésképtelen volt a lengyel állam, sőt bekövetkezett Lengyelország nem volt képes fizetni az adósságait 81 és 93 között, és persze kitesse kapott a lengyel gazdaság vergődött, a milliók keltek útra bőröndel, vittek, amit tudtak, bőröndex volt. Egy tragikus dolog, hogy az akkori kádári sajtó jókat röhögött. A magyar média mindig is nagyon, nagyon lojális volt a fennálló hatalomhoz, ez a szokását most se vesztett el, és gerinctelen is volt. Most is van erre gondolom példa. Akkor kinevették a lengyeleket, és megpróbálták szembeállítani a kádári jóléttel és a kádári nyugalommal a lengyel ellenállást. Hogy lám-lám, így jár az, aki ugrál. Ezzel erősítve a magyar populációban egyébként is felerősödő kispolgári attitűdöt, hogy nem kell szólni, ne szólj szám, nem fáj fejem, nyugi, nem kell politizálni, vagy rábízsuk ezt az eltársakra, mi magunk is ügyeit intézzük. Ugye nem az volt, ott az volt, hogy milliók keltek útra, és olyan mobilitás jött létre, ezt ne irigyeljük tőlük, mert ez szenvedés volt, ami később érdekes módon a rendszerváltozás pillanatában azt is jelentette, hogy a lengyel gazdaság az nagyobb lendülete tudott elindulni. Ezek az emberek, akik kényszerből elmentek Magyarország, Törökország, Németország, a turista útlevéllel lekérdezzük, hogy hogyan, tulajdonképpen visszatértek. És itt van a nagyon nagy különbség a magamfajta nem igazi történt, szamotor történet szemével nézve is, a korábbi kivándorlások és a mostani munkaerő mozgás között az gyakran volt végleges, a mostani alapvetően nem végleges. Az gyakran vezetett el brain drainhez, tehát agyelszívásod, elmennek a tehetséges emberek Amerikába, és nem jönnek vissza. Amerikában nem volt könnyű visszajön. Volt, aki visszajött, de amikor kitántorgott 3 millió emberünk, az a kitántorgás mutatja a költői képpel a távozásnak a nyomorúságát, és nem tért vissza. Mostani munkaerő mozgásnak egész más a jellege. Azért is tudom ezt, és azért is foglalkoztatott a téma, hiszen engem érint ez apaként, tanárként. Hiszen a hallgatói része eltűnik, a tanár segédeimet nem tudom könnyen visszalasszózni, visszajöjjenek. Van akadémiai program, ugye, hogy hogyan lehet a tehetséges fiatalokat visszahozni. Apaként pedig a lányom, aki Londonban végzett, most jelentette be, és most jött haza, és ebéd után fogunk fogadni a Balaton túlpartján, hogy hazaköltözik. Ilyen is van, csak azért mondom, hogy a visszaúton is van forgalom, kicsike. És nyilván speciális okai vannak. De annak ellenére mindig is abban reménykedtünk, és most is abban reménykedem közoldásként, hogy ez visszavezető út is lehet, és nem csupán a hit áll le mögött, hanem bizonyos racionális érv is. És itt ránézek akkor arra, hogy milyen adataink vannak, és azt lehet látni, hogy azok az országok, amelyek előjártak migrációban, országon belüli mozgásokat tekintve is, mint például a lengyelek, a balti három ország, Románia, Bulgária, ezeknél vannak adataink, ezek nem nagyon megbízható adatok, és fokkal talán jobbak, mint a magyar, mert a magyar folyamat annyira úgy, hogy nem nagyon látjuk. Egy miniszterünk mondta, hogy 500 ezer ember dolgozik külföldön, miután ismerjük, hogy a számokkal Adinában áll, ez is egy kis hiteles a számot, de ha elosztjuk háromban, nál lesz szoktuk alkalmazni kulciensnek, akkor is 150 ezer ember, és ez már hihető. Ugye nehéz megmérni, hogy ki van kint, mert ha kimegy egy hónap és hazajön, akkor csak 1/12-re tudom beszámolni kint levőnek, mert hiszen visszajön. Ha megkérdezünk, hogy járt-e kint, akkor benne van a nap, és akkor már kivett félmillió, akkor kivett akár 1 millió is. Tehát az adatok nagyon bizonytalanok, én tegnap előadást nem hallgathattam, meg nem voltam itt. Én nagyon kíváncsi lettem volna, mert magam írok a témáról, úgyhogy nem nagyon ismerem az adatokat, és azért veszélyezi az embert egy darabig, amíg még kutatóként érjünk az ügyet, és nem politikusként. Brain drain tehát, vagy pedig knowledge transfer. Ez a két idegen szó mutatja, hogy egyáltalán nem világos a jelenségnek a közgazdasági értékelése. Ha agyelszívás, az baj, képzett emberek elmennek és nem jönnek vissza, és akkor beindul az a logika, hogy hogy lehet őket vagy itt tartani, vagy megbüntetni, vagy rájuk terhelni a költségeket. Lássa Ceausescu, annak idején elmertek, de akkor fizessétek vissza tanulját. Van erre például a másodszágban is, ilyen gondolkozásra, ami elég föltörő ragadt gondolkozás, és abból indul ki, hogy sose jön vissza az illető. A másik a knowledge transfer, a tudás oda is visszavinte, és azért hoztam ezeket a szép középkori példákat és késő középkori példákat, mert egyáltalán nem elveszett tudás az, ha valaki elmegy külföldre és visszajön. Tehát igazából a második pont az, amiről szólni akarok, és azt a szűk 3-4 órát ezzel zárnám, nem a kérdéseket, természetesen a kérdések irányából látom, hogy az érdeklődésnek a jellege. A másik téma az, hogy a magyar gazdaság alkalmas arra, hogy visszafogadja azokat, akik most el akarnak menni. És ez igazából az a nagy ismeretlen. Erre azt tudom mondani, hogy nincsen semmilyen teória, vannak megint említettem nemzetközi párhuzamok, ezért fontos tudni, hogy mi történt Lengyelországban, mi történt Észtországban, és ott látjuk, hogy van egy visszaáramlás, ez mindig is volt, a lengyel diaspora mindig nagyon aktív volt, már a kommunista időben a Polónia voltak jelentős gazdasági erőt képviseltek, tehát a lengyelek, Amerikában elkiszakadt lengyelek, visszajöttek és magánvállalkozásokat kezdtek Lengyelországban, a lengyel közép gazdaság, ez a Mittelstand, amelyik a egyébként politikailag is nagyon fontos, gazdaságnak is nagyon fontos lenne, a szociális piacgazdaságnak az egyik hordozó eleme, ez a kisközépvállalkozás. Ott nem kell erőfeszítéseket tenni, hogy megszülesse, mert van. És a lengyel gazdaságnak a dinamikája az a tény, hogy 2009-es európai vagy világkrízis alatt, amikor a magyar gazdaság majdnem 7%-kal zsugorodott, német is 4%-kal, egy rettenetes év volt a 2009-es, az alatt a lengyel gazdaság nőtt. Nem nagyon, de nőtt. Van különbség. Van egy krízis, zápor, egy időjárás változás, és ki hogyan reagál rá, a magyar gazdaság az megütötte, és azóta se tudta operálni. Tavaly a magyar gazdaság sugorodott, tavaly előtt egy kicsit növekedett, a megelőző két évnek az átlaga mínusz 1%. A magyar gazdaság nem nő. Most, ha egy gazdaság nem nő, akkor nagyon nehéz elvárni, hogy itt maradjon az, aki most lép a munkaerőpiacra, hogy bárne jöjjön haza, aki korábban elment, és állásra. Tehát az igazi kérdés az, hogy fog-e nőni a magyar gazdaság, és milyen struktúrában fog nőni. Az adatok nem túl jók, egy hasonló témában már nem a migrációban, de a magyar gazdaság a növekedés ügyében tartottam eladást a református szakkollégiumon fönn Budán, és hát azzal a kérdéssel kezdtem meg a eladást, hogy erős a hitük. És akkor azt mondták hallgatók, hogy igen, na akkor elővettem a vetített anyagaimat. Mert hát ott vannak trendek, vannak adatok. Most azért nyárban is nem akartam vetíteni, milyen bölcs dolog volt, még fűtenék itt tovább. De ha ezek az adatokat meghúzom, akkor abban az jön ki, hogy a magyar gazdaságnak kb. 10 éve nincs dinamikája. Ez egy furcsa dolog, a rendszerváltozás kezdetén nagyon fájdalmas időszak volt, de Magyarország élen járt az átalakulásban. Mondhatják, hogy most dicsérem a saját rovamat, ami nem csak kisebbségi szokás, hanem mindenkor a politikusoknak a szokása. De ennek ellenére azt gondolom, hogy objektív mutatók azt mutatják, hogy a magyar gazdaság, cseh gazdaság, lengyel, ez volt a három élen járó, amíg emlékeznek a rendszerváltozás elején. Aztán jöttek újabb sztárok, jött később Szlovákia, jött Szlovénia. Most igazából Szlovákia, Lengyelország a legdinamikusabb. A magyar gazdaság fokozatosan ütemet vesztett, ez nehéz megmondani mikor, de az adatok azt mutatják, hogy a 2000-es évek elejétől 2002-3 tájig tartott a felzárkózás az uniós állam irányába, nem hoz irányába. Az egyfőre jutó jövedelem szinten mérve, ezt szoktuk használni, nem tökéletes mutató, de a mutatók, nem a mutatókat kell okolni, hogyha nem a mérleget kell okolni, hogyha valaki fél be a nadrágjába áttérhet kilóról fontra, akkor se sokat javít a helyzet. Át lehet a GDP-ről más mutatókra térni, de a gazdaság nem nő, nem nő. A magyar gazdaság nem nagyon nő. A 90-es évek elején álltunk a európai felütő jövedelemben 40%-os szinten, aztán fölmentünk 55-re, és most ott vagyunk valahol 50-valahány. Egy grammal se kerültünk közelebb. És ez azért kellemetlen, mert ha nem közeledünk a gazdag Európához, ami egyébként nem nagyon nő magasság. Tehát nem egy nagyon magas mércét választ az ember, hanem egy alacsony mércét, akkor az a különbség, az a feszítő különbség életszínvonalban, anyagi erőben megmarad, ami volt, ami van, és ami az egyik oka a kivándorlásnak, a gazdasági jellegű kivándorlásnak. Nyilván más oka is van, és a társadalom tudósok erről nyilván beszéltek, a politikusok is elmondják a maguk nézetét. Én nem akarok ebben találgatni, de a gazdasági tényezők azok nyilvánvalóak. Egyik tényező nyilván a bérkülönbség, ami csökkent valamit, de nem nagyon. És ha nem nő a gazdaság gyorsabban, mint a mérce, ami nekünk Nyugat-Európa, akkor nem nagyon nőhet a bérhányad sem. Egyszerűen nem nőhet. Nincs miből. A másik vonatkozása a munkaerőpiac. Itt azt látjuk, hogy a legutóbbi változások, adóváltozások, szabályozási változások könnyebbé tették a felső 10% életét, tehát az adóterhelés csökkent felső 1/10-nél. Változatlan a 8.-9. decilisben, és szegényebbek lettek a szegény. De lehet azt mondani, hogy csipkedjék magukat, dolgozzanak többet, tegyenek erőfeszítést, és majd meglátjuk, hogy munkaerőpiacnak ez a megmozgatása, ez sikeres lesz-e, de egy szó mint száz, a magyar bér, reál bér az nem nőtt, és a magyar gazdaság nem nő, akkor nem igen tud nőni. Mi várható akkor, mik a következtetése? Ha még bírják a rossz híreket, akkor az, hogy a magyar foglalkoztatásnak tényleg van egy-két speciális vonatkozás. A Magyarország néhány esetben más, mint más országa írva. Az egyik az, hogy nagyon nagy az államterjedelme. Máshol nem ekkora. Tehát a szlovákoknál, cseheknél, lengyeleknél nem. Ott volt egy krízis a 90-es évek legelején, a lengyeleknél volt egy hosszú-hosszú krízis már 80-as évektől, és ez a krízis rázta a fákról a gyümölcsöket, amik nem voltak oda, erősen oda láncolva, és lehullott a férgesen. Minden esetre a nagy megrázkódtatások miatt a lengyel állami foglalkoztatás kisebb, mint a magyar. Nálunk elég nagy. Tehát minden negyedik ember állami foglalkoztatásban van, ez nagyon sok. Ehhez az államnak nincs meg a kellő anyagi ereje, nem csoda, hiszen nem növekvő gazdaságban nem nagyon lehet az anyagi ereje, ergo azt lehet valószínűsíteni, hogy az állami munkahelyek száma, értelmes munkahelyek száma nem nagyon fog nőni a következő évben. A közfoglalkoztatást azt nem ide sorolom, az egy speciális. Az inkább szociálpolitika, az nem értéktermelés alapvetően. Az egy inkább pedagógia, mint közgazdaságtan. majd meglátjuk, hogy a közfoglalkoztatottakból át tud-e lépni, és hány százalék az értéktermelő magánszektorban. Mert annak más értelme, ugye sok nincsen gazdasági értelme, hogy újabb és újabb pótcserek, véscserekben tartsák az embereket. Ha át tud lépni egy részük, az eredeti terve az volt, hogy 1 millió munkahely, ugye, amikor azt mondja egy politikus, hogy 1 millió munkahelyet teremt, azt azért mindig óvatosan kell kezelni. Az 1 millió az csak azt jelenti nála, hogy sok. Olyan, mint a 1 millió rózsaszál, volt még egy ilyen sláger. Millió rózsaszál. 1 millió csók. Az egy olyan ígéret, mint amit az udvarló ígér, hogy ha hozzám jössz, minden nap mosogatok. Ezt nem kell komolyan venni, és vigyázni is kell. Azt mondja, hogy néha elmosogatok, az egy becsületes, józan való fiú. Nem fogja megtenni, de legalább gondolok rá. Azt mondja, minden nap más hazugságra is képes lesz. Szóval a politikusokat óvatosan kezdjék, szóval 1 milliót nem kell komolyan venni. Ha csak a tizede bejönne, egyelőre 5% alatt. Tehát nem 50, nem 90, nem 10, mi az alatt sem. Léptek át a munkaerőpiacra azok, akiket megmozgatott ez a rendszer. Mindenesetre ez tehát az a makro környezet, amiben vissza kellene térni, ami vissza kell fogadja, láthatóan közszektor nem lesz ez a terület. Akkor meg a magánszektor. Itt ugye kettő van, az egyik a magyar magántulajdon, a másik a multi. És azt látjuk, hogy a magyar magántulajdonú vállalkozások, és ez nem Lengyelország, itt azért a cégek kicsik, az igazi magyar cégek kicsik. Van egy-két nagy magyar cég, de nem könnyű mondani sokat, mert mondjanak egy nagy magyar céget, ugye, UTP, hát annak a kétharmada a tőzsdén angol 100 befektető kezébe van, van a menedzsment kezébe is. A MOL, többségi külföldi tulajdon. Richter, pláne. Azt, hogy a menedzsment itt van, az nagyon jó dolog, de azért ezek nem magyar cégek. De mindesetre nincsenek nagy magyar cégek, és ahol vannak, nem nagyon igényelnek, lássuk be, kutatást, fejlesztés, igénylő tevékenységet, nem nagyon áldoznak mérnökökre, nem nagyon nagy a hozzáadott érték, hanem csak közepesek, vagy annál alacsonyabb. A másik szektor, a multinacionális cégek szektora, ezeket általában, és főleg a polgári oldalon valamilyen különös oknál fogva, mindig negatív összefüggésben hallom. Én nem láttam ennyire vészesnek a helyzetet, sőt azt gondolom, hogy a multinacionális cégek nagyon sokat lendítettek a magyar munkaerőpiacon. Hát annak idején ipari miniszterként én olyan boldog voltam, amikor végre hajlandó volt egy cég letelepedni egy városban, és megmentette azt a várost bizonyos értelemben. Nem telepedett le, mint Ózdon, hiába próbáltuk rávenni ABCD nagy céget, ott még 30 év múlva is problémák vannak. Székesfehérvárra letelepedett, Győrbe letelepedett, ezekben a városokban van gond, de egészen más a gazdasági élet. Mindezt elmondva azt is látni kell, hogy természetszerűleg ezek a multinacionális cégek pontosan a tudás igényes területeket hozzák legkésőbb Kelet-Európába, Kelet-Közép-Európába. És ez teljesen logikus. Ha önök most céget alapítanának, nem tudom, hogy valaki gondolkozik ezzel, és rájönnének, hogy a magyar munkaerő kicsit drága, és mondjuk a moldovai olcsó, és az igaz is, akkor lehet, hogy egy bútorgyárat, bútorlapgyárat csinálnak Moldovában, de a tervezést csak Budapesten csinálnák. A marketinget csak itt csinálnak, mert mit tudom, mi a moldovai közgazdászok, van egy moldovai marketing. Ugye ez nem hangzik olyan meggyőzően, moldovai marketing. Mongol elektronika. Vennének-e ugye mongol televíziót nagyképernyőse? És ez egy disznóság, mert miért gondolom én, hogy Mongóliában nem képesek a mérnököt? Hát, azt gondolom, de ezt gondolja egy német a Magyarországról, ami meg nem ismeri, és ezért 20-30 év kell ahhoz, hogy egy cég ne csak az összeszerelést hozza ide, hanem a K+1-et. És néha eltelik ez a 20-30 év, és akkor a dolgok elkezdenek valamelyest javulni. Tehát nem csak motort gyártanak Győrben, hanem anyagvizsgálatot is végeznek. Végre. Ugye végre, mert egyébként az első egy-két évtizedben volt egy diszkilling, a tudásszintnek a süllyedése, és ez elkerülhetetlen, meg kell mondanom, és egy politikus számára elfogadhatatlan, aki 150 év távlatában néz az ügyekre, az persze azt mondja, hogy ez egy történelmi pillanat, majd be fog állni a egyensúly. Sajnálatos módon, amiről mi most beszélünk, ez egy, előttünk áll egy-két év, ez túl rövid ahhoz, hogy optimista legyek. Tehát ezért is vettem sorba a pesszimista tényeket. De ezt elmondva azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak az adottságai nem rosszak, és a mostani lefolytottságnak megvan a speciális magyar oka. És ez nem közgazdasági. Ezért is bizonytalan az ember közgazdászként a tanácsadásban akár, ha kéri. Nem nagyon kéri, pedig az ember adna, ha kéri. De nem is tud nagyon sok okosat mondani, ami azonnali megoldást jelentene. A politikus azt szeretné, hogy mondják meg azt az egy eszközt, amivel ki lehet rántani. Azt az archimédeszi pontot, amivel fog ki lehet rántani a dolgot. Nincs ilyen. Egy bonyolult rendszernek a bonyolultsága abból adódik, hogy nagyon sok tényezős, és aki azt mondja, hogy egy megoldást tud, hogy adóreform, ami után jobb lesz, az kókler. Egy eszközzel nem lehet egy bonyolult rendszert megjavítani. Hanem hát akkor végig kell venni azokon a tényezőkön, amik miatt a rendszer nem működik. És ez tulajdonképpen átvezet, visszavezet a társadalomtudomány területére, és átvezet olyan területekre is, amelyek már megfoghatatlanok a szaktudomány eszközével, és kicsit közelebb vannak ahhoz, amivel a napot kezdtük itt az állítás során, mert itt már olyan lelki, etikai, társadalomszerkezeti, emberrel kapcsolatos tényezők vannak előttünk, amelyeken kormánypolitikával, vagy valami gazdaságpolitikai teóriával könnyen változtatni nem lehet. A sikerországoknak a sikereit megvizsgálva az látszik, hogy sok tényezősök nem másolhatók, általában mindig gyötrődés előzte meg a sikert. Hát, ha akarok sikerországot, azért tudok mondani, a közgazdás számára, volt egy bankárnök számára a legegyszerűbb mutató, mi az országnak a besorolása a tőkepiacra. A Németországnak 3A. Az a legjobb. Csillagos ötös. Sikerország. Ott is azért 10 évvel ezelőtt Németország volt Európa beteg állama. Így írta az Economist. Hogy persze, de szokta szólni Németországot is, meg Kelet-Közép-Európát is. Angoloknak azért van egy kis felsőség tudata, nem nagyon tudnak lepelezni. De 3A-s Svájc. 3A-s, mondjanak még 3A-s, van közgazdász, 3A-s besorolású ország Európában, van még néhány, Hollandia, Ausztria, Finnország. Hát 10 évvel ezelőtt még, jó, 20 évvel ezelőtt még, mikor a Szovjetpiac nekik is összedőlt, mint hogy nekünk összedőlt, akkor vergődtek. Aztán a krízisből Finnország kijött az oktatásra, és akkor ugye egy-két elemet tudom, oktatásra sok erőt fordítottak, nem sajnálták a kultúrától, a szociális kiadásokat megnyírválták, kegyetlen dolog, megszorítást kiált, ilyenkor a politikus, megszorítottak ott, meg kellett szorítani, és elég bőségesek voltak, ahol vettük kellett. És aztán lehet, hogy 15 év, ami a politikusnak reménytelen hosszú időszak, de országstratégia szempontjából az egy értelmezett időszak, és ez az ország elég sikeres. És tudnánk még példát mondani, hiszen ha látják, hogy itt új országok születtek, Szlovénia, Szlovákia, három volt, ország egyik sem létezett, vagy ha létezett, nagyon rövid ideig létezett. Kis ideig. Észtország, hát ugye az észt önálló történet nagyon kicsike, megszülettek 1920-ban, majd a Molotov-Ribbentrop paktum után a szovjetek bevonultak, és ahogy nagyapám mondta, Nagy Ákos Esperes, aki a történelmet oktatta nekem, még a térdén lovagoltatott engem, bevonultak az oroszok, és azt mondták, hogy mától fogva szovjetek vagytok, és nem esztek. Mi akkor még a Estónia ezt, ez volt a bevett kiejtés. És így is van, nem ettek akkor egy darabig az észtek. És csináltak egy új országot, és ez az új ország építés, ez sokkal erősebb projekt volt, mint a politikai küzdelem. Ott is, ha jobb oldal, bal oldal, biztos ki tudja megmondani, hogy most milyen színű kormány van észtországnak. Nagyjából mindegy. ki tudja megmondani, mi nem tudjuk a szomszédországokat. Ahol tehát országépítési projekt volt, ami nem gazdasági projekt, az sikeres pályára tolta az országot, hiszen félre tudtak tenni olyan belső meghasonlottságokat, amelyeket más országokban nem, és érdekes módon a megállapodott országot, Lengyelország, Magyarország, még Csehországot is ide veszem, hajlamosabb volt elveszni a belső politikai feszültségekbe. De ez most már eltért a témától, inkább csak azért hoztam ide fölvillantani, hogy lehessen látni, hogy amikor a közgazdászt kérdezik, és most átadnám a szót a kérdezőknek, akkor eleve kalkulálják be, hogy nagyon kevés tartalmi dolgot tud mondani biztonsággal, mint tudós, mint a tudomány képviselője. Magánemberként persze mindenki olyan butaságot mond, amit akar, hogy egy szabad országban szabad butaságot is mondani, látjuk ezt elég bőven minden nap. De maga a közgazdaságtan az annyira szűk, mint tan, és annyira korlátos feltételek mellett igaz, hogy ezért az emberken bizonytalan, amikor nemzetpolitikai, társadalompolitikai, történelmi kérdésekben kell állást foglalnia, gyakran jobban eltalálja az igazságot egy teológus, egy emberek között élő orvos, állatorvos, példákat mondok, akik találkoznak a való élettel, mert ők azt is érzik, ami az emberekben mozog, és ami most mozog, abból később lesz az a nemzeti jövedelem, amit mi valamikor megmérünk, és annak a mérésnek a tudatában mondunk valami okosat vagy kevésbé okosat. Megállnék itt, az adatokra kíváncsiak, amikre alapoztam a véleményemet, elmondhatok párat, de azt gondolom, hogy higgyék el inkább nekem. Ha vetíthettem volna, vetíteni akartam volna, akkor azért lehet látni, hogy azok a trendek, amiket én fölvázoltam, azok valóban a mostani egy mögöttünk álló 2-3 évet, előttünk álló másfél évet tekintve elég laposak. Itt a magyar gazdaság nem fog kifordulni a mostani állapotából könnyen, de ebből nem következik sok, mert van esetünk arra, sikeres eset, kudarc eset is, hogy egy ország viszonylag gyorsan fordulatot tud venni, és abban a pillanatban mindaz, amiről beszéltünk, egészen más dimenzió kap.